Úr Jézus, köszönjük neked ezt az estét. Hálásak vagyunk, Uram, hogy jöhetünk, és nincs elválasztó akadály, Uram, hanem bejöhetünk a te jelenlétedbe, Uram, hogy te kegyelmed tróntermén az ajtó nyitva áll ma is. Uram, kérjük, hogy engedd, hogy a szívünk közeledhessen hozzád, Uram. Vágyunk rád, vágyunk veled lenni, Uram. Szeretnénk, hogyha az igéd, mint egy kétélű kard, Uram, belemetszene a szívünkbe, Uram, az életünkbe, és átalakítene az életünket, Uram. Hogy ne csak azt halljuk, amit szeretnénk, Uram, hanem amit a szükségünk van, Uram. Mert az igazság tesz szabaddá. Atyám, imádkozunk, hogy tegyél minket olyan emberekké, akik a te igazságod szerint gondolkodnak, akik a szívükben engedelmesek, Uram, akiken keresztül el tudod érni ezt az elveszett világot, Jézus. Köszönjük Eszter könyvét, Uram, mennyire megdöbbentő ez a történet, és mennyire aktuális ma is. Kérlek, Uram, tedd elevenni ezt a mai részt is számunkra, Uram. És te tudod, hogy mi az, amit hallanunk kell, Uram. Egyenként, Isten, te látod az életünket, a szívünket, Uram, semmi nem rejtett előled. Kérjük, hogy hadd jöjjön át az igéből az, amit hallanunk kell. És köszönjük, hogy az igéd élő és ható, és több, mint alkalmas arra, hogy ezt meg is cselekedje bennünk. Jézus nevében kérjük ezt. Ámen. No, lapozzatok kérlek az Eszter könyvéhez. A 8. fejezettől folytatjuk a tanulmányozást, és Isten kegyelmével be is fejezzük ma ezt a könyvet. Néhány előzményt hadd mondjak el, hogy tudjátok, hogy hol tartunk. Nem az elejétől kezdve, de ugye nyomon követtük Hámánnak a felemelkedését és bukását. Ez az ember, aki eldöntötte, hogy kiirtja Isten népét, mert Mordokáj, egy zsidó ember nem hajtott előtte fejet. És a történetben odáig jutottunk, hogy végül Hámán arra karóra lett fölhúzva, amit ő emelt Mordokájnak. És Hámán meghal. Isten szuverén módon megfordította az eseményeket, és itt csatlakozunk bele a történetben, a 8. fejezetnél. Szeretnék említeni nektek egy képet, ami nagyon fontos az igében. Ez a Jelenések 12. fejezetében van. Lehet, hogy beugrik. Ez a napba öltözött asszony. Ott a Jelenések könyve beszél erről. Nyilvánvalóan ez egy kép, egy szimbólum. A napba öltözött asszony Izraelnek a képe. És ott azt olvassuk, hogy ez a napba öltözött asszony támadás éri, az ősi kígyó, a sátán, megtámadja ezt a napba öltözött asszonyt, aki éppen szül, és arra vár, hogy fölfalja a gyermekét. És nyilvánvalóan, hogyha a napba öltözött asszony Izrael, akkor az a gyermek, ami eljön, az a messiás, és az ördög el akarja pusztítani a messiást, hogy ne hozzon számunkra üdvösséget. És ez egy olyan történet, ez egy olyan kép, ami nagyon fontos számunkra, mert ennek a történetnek a folyamát látjuk az egész a kezdetektől. Ugye a Getsemáné kertben már látjuk az első lépést, hogy a sátán próbálta bűnre csábítani Ádámot és Évát, és ugye bele is vitte Évát, majd Éva megkínálta azzal a tiltott gyümölcsel Ádámot, és elbukott az ember. Ugye azzal csábított az ördög Évát, hogy ha ebből a gyümölcsből leszel, olyanná leszel, mint Isten. És innen kezdődik már az ellenségeskedés, ugye az 1 Mózes 3.15-ben el is hangzik, hogy ellenségeskedés lesz a te magvad és az ő magva között. Gyakorlatilag ebben élünk, egy ilyen dologban. De az egész történelem során a Biblia meg is örökít jó pár ilyen eseményt, ahogy a sátán próbálta elpusztítani ezt a magvat. Ugye emlékeztek az 1 Mózes 6-ban, amikor itt a bukott angyalok lejönnek a földre, és fajtalankodnak az emberek lányaival. Próbálják beszennyezni ezt a magvat, ami megígértetett, hogy eljön Jézus Krisztus. Vagy látjuk azt, ahogy a fiú gyermekeket megölik Egyiptomban. Emlékeztek a történetre, amikor Mózes idejéből, amikor a fiú gyermekeket halálra ítélik, és Mózest az édesanyja a Nílus folyóba helyezi, így Isten gondviselésére bízza. Vagy olvassuk azt a történetet a 2 Királyok könyvében, hogy Atalja királynő, Júda vezető embere lesz, vezető személye, és megöleti a férfi utódokat a saját családjában, Júda törzsében. A királyi családban is egyetlen gyermek marad életben, Joás. És ő az a személy a Dávid vérvonalából, aki egyedül lehet az utód, illetve tovább folytatódhat. Tehát egyetlen személyre korlátozódik le a messiás vérvonala. De ez a gyermek túlélés. Vagy olvassuk azt a részt, amikor Heródes Jézus születésekor a két évnél fiatal a fiúgyermekeket öleti meg. Hányszor látjuk ezt a támadást a sátán részéről is? Ez az Eszter könyve, amiben olvasunk, hogy Hámán ezt akarja elérni, hogy kiirtsa a zsidókat, ez ugyanúgy része ennek a fajta törekvésnek. Az antiszemitizmus, ami része az egész történelemnek, de mindig is ördögi volt, és mindig is az marad. Az ördögnek a próbálkozása, hogy elpusztítsa a Isten népét. Ugye ma is ezt látjuk. Ugye eljött a Messiás, Jézus eljött a földre, de kaptunk egy ígéretet, hogy Jézus visszatér. És a mai időkben a konfliktusok ezért koncentrálódnak annyira a Jeruzsálem környékére, mert azt az ígéretet kaptuk, hogy Jézus ide jön el, hogy ráteszi lábát az olajfák hegyére. Ez a nagy király városa. Ide fog Jézus visszatérni. Milyen érdekes, ha meghallgatod a híreket, ugyanezt a mondatot fogod hallani a hírekből, hogy Izraelt el kell törölni a világ térképéről. Ugyanezt, ezek a szózatok hangzanak el, mint akkor Hámán szájából, ez nem változott meg. És olyan érdekes, hogy Isten sem változik meg, és ahogy akkor megvédte az ő népét, ma is megvédi. Isten ugyanaz, tegnap, ma is, mindörökké. Na, nézzük meg a 8. fejezet első versét. Azon a napon Ahasvéros király Eszter királynénak adta Hámánnak, a zsidók ellenségének a házát, Mordokáj pedig bemehetett a király elé, mert Eszter megmondta, hogy az ő hozzátartozója. Ugye, itt azt olvassuk, hogy amikor Hámán meghalt, ő egy nagyon vagyonos és gazdag, nagy presztízsű ember volt. Minden, ami az övé volt, azt megkapta Eszter, megkapta a palotát, megkapta a hatalmas vagyont, és emlékeztek, hogy Hámán zsebből ki akarta fizetni a zsidók elpusztításáért azt a hihetetlen mennyiségű pénzt, 10 000 talentum ezüstöt, ami a perzsa birodalom éves költségvetésének 2/3 volt. Ezt így Hámán zsebből ki akarta fizetni. Ilyen vagyonos ember volt, és ez mind rászállt most Eszterre. Minden kiadatot. Innen tudjuk, hogy ő egy bűnözőként halt meg, mert hogyha nem így halt volna meg, akkor az örökösei az ő leszármazottai lettek volna. De elvették tőlük mindazt, amiük volt. És megkapta Eszter. És itt azt olvassuk még a vers második részében, hogy Eszter felfedi a király előtt, hogy ő és Mordokáj rokonok. Ugye azt tudjuk az igéből korábbról, hogy Mordokáj unokatestvére volt Eszternek. No, menjünk tovább, második vers. A király lehúzta pecsétgyűrűjét, amelyet Hámántól elvett, és odaadta Mordokájnak. Eszter pedig Mordokájt Hámán házának a felügyelőjévé tette. Hámán lett a birodalom második embere. Ő lett Hámán udvarának, vagy palotájának, vagy házanépének a feje, és ő lett a birodalom második embere. Ő lett a miniszterelnök. Hámán pozícióját kapta meg. Milyen ironikus, nem? És mindez egy pár nap leforgása alatt végbe megy. Isten csak az egészet átfordította. Ezután ismét beszélt Eszter a királlyal, lába elé borult, és sírva kért kegyelmet tőle. Nem fair, nem? Egy nő ezt csinálja egy férfival. Sírva leborul a lába elé, hogy meghiúsítsa az agági Hámán gonosz tervét, amelyet a zsidók ellen kigondolt. Pillanat, mi itt a probléma? Gondoljátok el, Hámán már halott. És mégis Eszter leborul a király elé, hogy könyörögjön, mert azt mondja, hogy a zsidók ellen kigondolt terv még mindig fennáll. Hogy lehet ez? 9 hónap múlva van egy hatályos törvény ekkor Perzsiában, hogy 9 hónap múlva, Adár hónap 13. napján írtsanak ki minden zsidót a birodalomban. Ez volt az a törvény, amit Hámán elfogadtatott. Úgy becslik, vagy a történészek úgy becslik, hogy akkoriban kb. 50-80 millió ember élhetett a birodalomban. Ugye ez Indiától Etiópiáig tartott, és ebből olyan 10-15 millió zsidó volt. És ezek fölött mind ott lebegett Damoklész kardja, hogy Adár hónap 13. napján meghalnak. És Eszter királyné ezért leborul sírva, könyörögve a király lába elé, hogy Hámán tervét hogy megakadályozzák. A király kinyújtotta Eszter felé az aranypálcát, Eszter felkelt, megállt a király előtt, és ezt mondta: ha jónak látja a király, ha jó indulattal van irántam, ha helyesnek tartja a király, és kedves vagyok neki, mennyire más, ugye, hogy ő fogalmaz, mint Vasti. Ha kedves vagyok neki, adjon ki egy iratot, hogy vonják vissza az agági Hámánnak, Hammedátá fiának a tervét, tartalmazó leveleket, amelyeket azért írt, hogy valamennyi királyi tartományból pusztítsák ki a zsidókat. Mert hogyan tudnám elnézni azt a veszedelmet, amely népemre vár, és hogyan tudnám elnézni rokonaim pusztulását? Eszter királyné, a világ legnagyobb birodalmának az egyik vezetője, a királynak a felesége, minden az övé, amit csak akar. Hihetetlenül gazdag, palotában lakik, minden kívánságát lesik, és azt mondja, hogy mindez nekem nem ér semmit, mert az én népem veszélyben van. Ez az egész dolog nem jelentett neki semmit, mert látta, hogy az ő rokonai a pusztulás felé haladnak. Hogyan tudnám elnézni az én rokonaim pusztulását, mondja Eszter, és oda borul a király lába elé. Hadd kérdezem azt tőletek, és magamnak is mondom, hogy mi lenne a helyes pozíció nekünk a királyunk előtt? Hogy el tudjuk mi azt viselni, el tudjuk mi azt hordozni, hogy körülöttünk a nemzetünk a pusztulás felé halad? Vagy az emberek körülöttünk haladnak a kárhozat felé? Ez a nemzet, amiben élünk, a mi nemzetünk, a Magyarország, a szélnek vett, a hiába valóságnak vett, és a pusztulása felé halad. Ugyanúgy, mint a legtöbb nemzet. És gyakorlatilag mi itt vagyunk hívőkként, és mi bejárást kaptunk a királyunkhoz. És azt gondolom, hogy helyes lenne azt tennünk, amit így Eszter tesz, hogy leborulunk a királyunk előtt, és sírva könyörgünk a nemzetünkért, a vezetőinkért. Hogy Uram, cselekedj valamit. Tele vannak a filmek romlottsággal, a tévé. Tele van erkölcstelenséggel. A fiatalok belemennek a drogba, a kábítószerbe, a szexuális bűnökbe is. Ez teljesen elterjedt. Az abortusz, az öngyilkosságok, ezek olyan számok, amik Magyarországon mutatják, hogy mennyire komoly, súlyos a helyzet. És ma az iskolákban nem a teremtést tanítják, hanem az evolúciót. És kinevetik, hogyha valaki a teremtésbe gondolkodik, hogy tudománytalan. És az evolúciót tanítják tudományként. Én azt gondolom, hogy a nemzetünk rossz irányba halad. És azt gondolom, hogy helyes lenne azt tennünk a királyunk előtt, amit Eszter tesz. Hogy leborulunk elé és sírunk Isten előtt. Vagy kérjük azt, hogy Uram, törd meg az én szívemet a nemzetemért. Itt látjuk, hogy Eszter könyörög a saját népéért, könnyek között közben jár a király előtt a nemzetéért. Minden vagyon, minden presztízs, ami az övé, nem ér semmit neki, mert tudja, hogy a nemzete milyen irányba halad. Nem számít, hogy kinyeri a Bajnokok Ligáját, vagy hogy áll a tőzsdeindex. Ezek nem számítanak ennek fényében, mert Eszter gondolkodik az örökkévalóság szempontjából, hogy mi lesz az én népemmel. Könyörög a király előtt, és ez egy nagyon jó kép nekünk. Én ezt gondolom itt az Eszter könyvéből. És kérjük azt akár Istentől, hogy Uram, adj nekünk egy olyan szívet, mint Eszternek volt. Hogyha oda megyünk Isten elé, akkor azt tudjuk mondani, hogy tudod, Jézus, hogy miért jöttem eléd, királyom? Hogy azért jöttem, hogy a népemért közben járjak, a nemzetemért. Mert szeretném látni a te munkádat. Van egy igevers, amit szeretnék felolvasni nektek, ez az Ezékiel 22:30. Írjátok föl, hogyha most nem lapoztok oda, ez egy nagyon fontos igevers. Ezékiel 22:30. Nekem ki van írva, ezért most nem lapozok oda. Kerestem köztük valakit, aki építené a falat, mondja Isten, és odaállna a résre színem elé az országért, hogy ne pusztítsam el, de nem találtam. Elmondom újra nektek. Kerestem köztük valakit, aki építené a falat, és odaállna a résre színem elé az országért, hogy ne pusztítsam el, de nem találtam. Isten azt mondja itt, hogy keresek egy embert, aki építene, aki odaállna a résre a színem elé. Azt mondja, nem egy keresek egy gyülekezetet, keresek egy ima csoportot, vagy keresek egy dicsőítő csapatot, vagy egy rockzenekart, keresek egy embert, legyen az egy férfi vagy egy nő, aki hajlandó odaállni elém, odaállni a résre. Hogy közben járjon, hogy ne pusztítsam el ezt a nemzetet, mondja itt az ige. Aki építi a falat. Ugye egy év múlva jönnek a választások. Magyarországon nem akarok politikáról beszélni, de ilyenkor az emberek sokkal többet beszélnek a politikáról, vagy politikai játszmák vannak, kinyeri a választásokat, hogy de jó lenne, hogy stb. De gondoljátok bele, hogy Isten azt mondja, hogy nem a választások fogja eldönteni, hogy mi lesz a nemzetetekkel, hanem azt mondja, én keresek egy embert, aki odaáll, és közben jár a nemzetéért, hogy ne pusztuljon el. Hogy ez fogja meghatározni az nemzetet sorsát. Persze menjünk el választani, mert ez az állampolgári kötelességünk, de van-e olyan ember, aki ezt megteszi? Aki így közben jár a népéért, a családjáért, a városáért, vagy akár a kollégáiért, hogy ne pusztuljanak el. És bámulatos, gondoljatok bele, hogy milyen jelentősége van egy ember imájának, egy ember odaszántságának, hogy mennyit fordít ez Isten szívén, vagy Isten munkáján, hogyha valaki így oda megy Isten elé. Most az utolsó időkben élünk, és azt gondolom, hogy helye lenne, ha mi ilyen emberekké válnánk, akik így odaállnak Isten elé. A dolgok, mondhatnánk, hogy úgyis rosszabbak lesznek, tudunk-e változtatni rajta, és gondoljátok bele, hogy Isten változtat a természeti törvényeken, egy országnak a sorsán, a kormányain is változtat, ha valaki imáján keresztül, aki Jézus Krisztus nevében kér. Gondoljátok el, hogy milyen jelentősége van ennek. Ő keres egy szemét. Keres valakit, ma is ezt teszi Isten. Keres valakit, aki így imádkozik, és azt mondja ott Ezékiel könyvében, hogy nem találtam. Eszter pont egy ilyen ember egyébként, aki itt könyörög az ő idejében, pont egy olyan ember, akit Isten keres. Aki nem tud megnyugodni addig, amíg nem látja a saját népét biztonságban. Ott van a palotában, a király szemefénye, Xerxész nagyon szereti őt, mindene megvan, amire egy ember vágyik, hogy elégedett legyen. És ő mégis azt mondja, hogy Uram, én nem tudok nyugodt lenni addig, míg az én népem veszélyben van, és a pusztulás felé halad. Milyen kép ez, gondold el, milyen erőteljes kép. Na, olvassuk tovább. Ahasvérus király így felelt Eszter királynénak és a zsidó Mordokájnak. Hámán házát már Eszternek adtam, őt pedig felakasztották, mert kezet emelt a zsidókra. Ti meg írjatok a király nevében, amit a zsidók érdekében jónak láttok, és pecsételjétek le a király pecsétgyűrűjével. Mert az írat, amelyet a király nevében írtak, és a király gyűrűjével pecsételtek le, visszavonhatatlan. Itt a probléma. Ugye született egy törvény Hámán által, amit a király pecsétjével lepecsételtek, és ez a törvény kiment. Ratifikálták. Ezt a törvényt nem lehet visszavonni. Ezt tudjuk Dániel könyvéből, hogy az a törvény, amit a király elfogadott, még a király se vonhatja vissza. És ez a törvény arról szólt, hogy ki kell írtani a zsidókat. Hogy lehetne megoldani ezt a problémát? Ezt a problémát Xerxész is tudja, és azt mondja, hogy írjatok egy másik levelet. Oldjátok meg, és tegyetek, amit jónak láttok. Hivatták tehát a király írnokokat abban az időben, a harmadik hónap, vagyis Sziván hónap 23-án, és mindent Mordokáj parancsa szerint írtak meg a zsidóknak, a kormányzóknak, helytartóknak és a tartományok vezetőinek. Indiától Etiópiáig 127 tartományban minden egyes tartománynak a saját írásmódja szerint, és minden egyes népnek a maga nyelvén, a zsidóknak is a maguk írásával és a maguk nyelvén. Ugye, itt azt mondja, hogy az év harmadik hónapjában van. Már kevesebb, mint 9 hónap múlva jön el az a bizonyos nagy nap. És Mordokáj hivatja az írnokokat, és összedugják a fejüket, hogy hozzanak egy olyan törvényt, ami megoldja ezt a problémát. Összehívják, és 127 nyelvre lefordítják a tartományok vezetőinek, és kiküldik. Nézd meg, Ahasvérus király nevében írták, és a király gyűrűjével pecsételték le, lovas futárokkal, akik a királyi ménes lovain vágtattak, leveleket küldtek. Ugye beszéltünk erről, hogy milyen jó volt a postaszolgálat Perzsiában. Azt mondja a király, hogy ez odadom az én lovaimat. A legjobb lovak, a leggyorsabb lovakat használjátok, hogy kimenjen ez a hír a birodalom minden tájékára. De miről szólt a levél? Na, ezt is elolvashatjuk a 11. versben. Levelet küldtek, amelyben megengedte a király, hogy az egyes városokban lakó zsidók összegyűjjenek életük védelmére, sőt, hogy elpusztíthassák, legyilkolhassák és megsemmisíthessék a népeknek és tartományoknak velük szemben ellenséges erőit, a gyermekekkel és asszonyokkal együtt, vagyonukat pedig zsákmányként elvehessék. Na, itt látjuk, hogy miről szólt a levél, amit kiküldtek másodjára. Azt mondja, hogy azon a napon, amikor ki akarják írtani a zsidókat, megengedem nekik, hogy összegyűlhessenek, és megvédhessék magukat. Ez a szó, hogy összegyűljenek, ez nem tűnik túl látványosnak, de ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy sereget gyűjtsenek. Akkoriban a birodalomban senki nem gyűjthetett sereget a király engedélye nélkül, mert azt azonnal megölték. De a király itt engedélyt ad a zsidóknak, hogy összegyűjtsenek egy sereget, és megvédhessék magukat. És azt a törvény nem tudja visszavonni a király sem, ami először született, hogy azon a hónap 13-án rátámadjanak a zsidókra. De hoz egy másik rendeletet, amivel azt mondja, amikor ez a nap eljön, én megengedem a zsidóknak, hogy megvédjék magukat. Megvédjék magukat azzal szemben, akik rájuk támadnak. Az első törvényt nem lehetett visszavonni, de születhetett egy olyan törvény, ami ezt hatástalanítja. Ez nagyon fontos. Ez nagyon fontos, mert ez egy akkori történet, de ez igaz ránk is, gondoljátok el. Mert itt van egy asszony, aki kiönti a szívét a király előtt, hogy van egy törvény, ami visszavonhatatlan. Tudod, hogy ma is van egy olyan törvény, ami visszavonhatatlan, és halálra ítél minden embert? Ez a bűnnek és a halálnak a törvénye. Mert azt mondja az ige, hogy a bűnnek a zsoldja a halál. És mivel minden ember vétkezett, ezért minden ember a halál alatt van. Minden embert a törvény, Isten törvénye halálra ítél. Ez a törvény visszavonhatatlan. Isten nem vonja vissza a törvényét. De mit lehet tenni? Mi az, ami megoldja ezt a helyzetet? Ezt a törvényt nem lehet visszavonni. Hogy lehet Isten egyben igaz, és a megigazítója az istentelennek? Ezért bámulatosan jó hír az evangélium, mert azt mondja ott az ige, hogy az élet lelkének törvénye megszabadított minket a halál és a bűn törvényétől. Született egy második rendelet, ami hatástalanította az elsőt. Megszüntetni nem lehetett, de mi, akik a kárhozat alatt voltunk, a bűneink miatt halálra voltunk ítélve, született egy második rendelet, hogy aki ő benne hisz, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten elküldte az ő fiát, hogy aki ő benne hisz, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ugyanaz a történet igaz ránk, mint itt a zsidó népre. Olyan érdekes, nem? Kellett egy másik rendelet, ami az elsőt hatástalanítja, és Isten ezt tette meg. Ezért mondja Jézus, hogy menjetek el és hirdessétek az evangéliumot az egész világon, hogy minden ember hallhassa ezt a második rendeletet, és megmenekülhessen. Mert aki ebben hisz, az nem vészel, hanem örök élete van. Ugye, ahogy kiküldik a hírt a birodalomban, végig söpör, viszik ezekkel a gyors lovakkal, eljut mindenhová. Ugye először megjött a rendelet arról, hogy ki kell írtani a zsidókat, megjött a második rendelet, ami ezt hatástalanítja. És nézd meg a 12. verset. Ahasvérus király minden tartományában ugyanazon a napon, a 12. hónapnak, vagyis Adár hónapnak 13-án az iratszövegét törvényként adták ki minden egyes tartománynak, közölve minden néppel, hogy legyenek készen a zsidók azon a napon, és álljanak bosszút ellenségeiken. Ugye ez az Adár hónap 13-a, legyenek készen a zsidók, hogy megvédjék magukat. A futárok királyi postalovakkal ülve, lovakra űrve, lázas sietséggel indultak útnak a király parancsával. Susán várában pedig kihirdették a törvényt. A király Xerxész zsidó párti lett, mondhatnánk, nem? Ugye rájött, hogy a felesége zsidó, és úgy volt, hogy akkor védjük meg a zsidókat. De, gondold el, még hoztak is egy rendeletet, azt mondja a király, hogy ez alapján megvédhetik magukat. De ez azt jelenti, hogy a zsidóknak meg is kellett védeni magát. Tehát nem csak a törvény rendelet védte meg őket, hanem neki tenniük kellett ezért. És ugyanilyen az evangélium is, hogy született egy rendelet, egy új szövetség, amiben Isten megoldotta ezt a korábbi rendeletet, hogy nem kerül kárhozatba az ember. De van egy oldalunk, van egy része a mi életünknek, hogy nekünk hinni kell, sőt, odaadni az életünket az Úrnak. Ez a mi részünk, cselekedni annak alapján. És ennek alapján megkérdezheted magad, hogy megtetted ezt? Te hiszel az Úr Jézus Krisztusban, hogy ő a te üdvözítőd? Hogy amiatt nem veszel el, hogy ő meghalt a te bűneidért? És ő a te Urad és Istened, akinek engedelmeskedsz? Megengedte ez a törvény, hogy bosszút álljanak ellenségeiken. Azért ez keményen hangzik, nem? De gondold el, hogy ez nem népírtás, amit ők csinálnak. Azt ellenük akarták elkövetni. Ők megvédik magukat. Ők önvédelemből megvédik magukat. És azt mondja itt az ige, hogy a futárok királyi postalovakon ülve lázas ijegységgel indultak útnak, hogy kivigyék a rendeletet. Hogy ezt a hírt mindenki megkaphassa. Hadd kérdezem így tőled is magamtól is, hogy mennyire ég bennünk a nyomás az iránt, hogy azt a hírt, ami hozzánk eljutott, mi átadjuk másoknak. Mert ez az a rendelet, amit mindenkinek hallania kell, hogy eljött az Isten fia, hogy meghaljon a bűnösökért, és Jézus vére tisztára mos a bűnökből. és ő harmadnapon feltámadt, és aki ő benne hisz, annak örök élete van. Ez az a hír, amit mi megkaptunk. És ezek a királylovasok sietve futnak, hajtják a lovakat, amik ki nem múlnak, hogy fölüljenek a következőre, és minél inkább viszik, hogy minél gyorsabban viszik a hírt, hogy mindenhova eljuthasson. Nekünk nagyobb üzenetünk van, mint nekik volt. Nekünk egy nagyobb királyunk van, aki adta ezt a rendeletet, és egy nagyobb törvényt hatástalanít. Ott van a szívünkben ez. Ég bennünk ez az üzenet. Amikor jöttek a tanítványok Jézushoz, emlékeztek, kiküldte Jézus a tanítványokat, jöttek vissza, és mondták, hogy Jézus, képzeld el, hatalmas dolgokat láttunk. Meggyógyultak emberek, démonoktól megtisztultak, sőt, még föl is támadtak, és Jézus csak mosolygott, és ott az egyik evangélium mondja, hogy Uram, olyan bölcs vagy, hogy ezt elrejtetted a hatalmasok elől, és kinyilatkoztattad a gyermekeknek. Itt vannak ezek a apostolok, rajtuk keresztül fogod megváltoztatni a világot, Uram, bámulatos. De utána azt mondja Jézus, hogy ne ennek örüljetek, hogy ilyen dolgokat láttatok, hanem annak, hogy a nevetek föl van írva a mennyben. Hogy ez a legnagyobb dolog, ami egy emberben megtörténhet. Hogy kikerül az első rendelet alól, és bekerül a második alá. Hogy az élete nem halál alatt van, hanem föl van írva a mennyben a neve. És Jézus mondta azt, hogy ez az egyház, ami Krisztus vérében megalapozódott, ezen még a pokol kapui se vesznek erőt. Ilyen komoly ez a második rendelet. Még a pokol kapui se vesznek rajta erőt. Egy Lightfoot nevű teológus írta azt, aki az egyháznak az első századbéli időszakát tanulmányozta, hogy az első század végére kialakult gyülekezetekben volt, ami episzkopális volt, volt, ami presbiteriánus volt, volt, ami gyülekezet által vezetett volt. Ez azt jelenti, hogy különböző módon vezették. Volt, amiben egy vezető volt, volt, amiben a vének vezettek, volt, amiben a gyülekezet, mint egy demokrácia vezetett. És ez olyan érdekes, hogy már az első század végére ezek kialakultak. És azt írja ez a teológus, hogy hát ez amiatt volt, hogy hát nem volt minta, amit átvegyenek. Hát nem volt minta, amit követhetnek, mert nem volt előttük semmi, ők voltak az elsők. És nem tudták, hogy mit csinálnak. Fogalmuk sem volt, hogy mit csinálnak. Csak mentek előre, és követték az Urat. És én az annyira vágyom arra, hogy így tudjuk követni Istent. Hogy ne legyenek ilyen előre megírt mintáink, hanem hogy ma se tudjuk, hogy mit csinálunk, csak Isten használ minket. Hogy megyünk Jézus után, aki munkálkodik ezen a világon. És gondoljátok el, hogy még mindig itt vagyunk. 2000 évvel később, még mindig itt van a gyülekezet, és még mindig Isten fiát hirdetjük. A mi úrunk Jézus Krisztus. Őt szolgáljuk. Ő az, aki megváltott minket. Jézus azt mondta keresztelő Jánosról, hogy nem született nála nagyobb ember asszonytól. De azt is mondta, hogy a legkisebb a mennyek országában is nagyobb nála. Emlékeztek keresztelő János, amikor börtönben volt, akkor elkezdett kétkedni, hogy Jézus, te vagy a messiás, hogy valaki mást várjunk. Gondoljátok el, hogy mi, akik hiszünk Jézusban, nem kérdezzük ezt Jézustól, hogy te vagy a messiás, hogy valaki mást várjunk, hanem mi, akik Isten országában vagyunk, azt mondja rólunk Jézus, hogy mi nagyobbak vagyunk keresztelő Jánosnál. A legkisebb is nagyobb nála. Gondoljátok el, hogy mibe lehet részünk. Hogy milyen országban lehetünk. Hogy mit tett Jézus értünk. Része lehetünk annak a rendeletnek, ami hatástalanította az elsőt. És szabadok lehetünk, szabaddá tett minket. Ez a kép itt az Eszter könyvéből, és ezek lázas ijegységgel mennek ki, hogy hirdessék ezt a törvényt. 15. vers. Ezután Mordokaj eltávozott a királytól kék bíborból és fehér vászonból szőtt királyi öltözékben, nagy aranykoszorúval, és finom vászonból, meg piros bíborból szőtt palástban. Susan városa pedig újongva örvendezett. Amikor legutóbb láttuk Mordokájt, akkor gyolcsuhában volt. Most pedig királyi öltözékben van. És a város újongva örül. Emlékeztek, amikor kihirdették az első rendeletet Hámán, hogy minden zsidót ki kell írtani? Akkor zűrzavar volt Susan városában, azt írja az ige. Amikor kihirdették a második rendeletet, akkor mindenki újong. Van egy zsidó királynőjük, van egy zsidó miniszterelnökük, és újongva örülnek. A többi zsidóra is felvíratt az öröm, vidámság és megbecsülés napja. Minden egyes tartományban, minden egyes városban és helységben, ahova a király törvényes parancsa eljutott, örültek, vigadtak, lakomáztak és ünnepeltek a zsidók. Az ország lakossága közül sokan zsidókká lettek, mert elfogta őket a zsidóktól való rettegés. Érdekes, nem? a zsidóktól való rettegés. Ez egy, nem gondolom, hogy rettegtek, de volt bennük egy helyes félelem és tisztelet. És azt gondolom, hogy ez Isten munkája. Emlékeztek, amikor Józsué könyvében olvassuk azt, hogy elment a két kém Ráháb házához, beszélgettek, és azt mondja Ráháb, hogy én tudom, hogy Isten nektek adja ezt a földet, mert ennek a földnek a lakosai szívében rettegés van tőletek. Elfogta őket a remegés egészen. Isten meg tudja ezt csinálni, és itt is ezt a munkát látjuk. Látják Isten munkáját, látják Isten jó indulatát, hallják a történetet, mi van Hámánnal, hallják, hogy hogy van Eszter, hogy hogy van Mordoká, és azt mondják, hogy hogy lehet zsidónak lenni? Lehet, hogy van bennük egy kis babona is, én nem tudom, de azt mondja itt az ige, hogy sokan zsidókká lettek. A 12. hónapnak, vagyis Adár hónapnak a 13. napján, amelyen esedékessé vált a király törvényes parancsának a végrehajtása, amikor azt remélték a zsidók ellenségei, hogy elbánhatnak velük, éppen fordítva történt a dolog. Mert a zsidók bánhattak el azokkal, akik gyűlölték őket. Na, eljött a nagy nap, az első rendelkezés szerint annak a napja, hogy ki kell írteni a zsidókat, de a második rendelkezés azt mondta, hogy a zsidók megvédhetik magukat. Második vers, összegyűltek a zsidók Ahasvérus király összes tartományának a városaiban, és rátámadtak azokra, akik a vesztükre törtek. Senki sem tudott nekik ellenállni, mert a tőlük való rettegés fogta el az egész lakosságot. A tőlük való rettegés. A tartományok összes vezetői, a kormányzók, a helytartók és a királyi hivatalnokok kedveztek a zsidóknak, mert a Mordokájtól való rettegés fogta el őket. Most már milyen okosak ezek a vezetők, nem? Van egy zsidó miniszterelnök is, azt mondják, hát szerintem inkább ráhallgassunk. És kedveznek a zsidóknak. Mordokai ugyanis nagy ember lett a királyi palotában, és híre eljutott valamennyi tartományba, sőt Mordokáj egyre nagyobb ember lett. Nagyobb és nagyobb. Isten emelte őt följebb és följebb. Emlékszel József történetére? Hogy az mennyire hasonlít erre, hogy József egyre nagyobb lett a fáraó mellett? Vagy ahogy Dániel szolgálta a királyokat, Isten csak emelte őt följebb és följebb. És egyre nagyobb ember lett. Ezt olvassuk itt Mordokájról, és mindenki tiszteli őt. Amikor leverték a zsidók minden ellenségüket, fegyverrel vágták, gyilkolták és pusztították őket, és úgy bántak el a gyűlölőikkel, ahogy akartak. Susán várában is mészárlást rendeztek a zsidók, és kiirtottak 500 embert. Olyan furcsának tűnik ez a rész, nem? Hogy így kiirtják az ellenségeiket. De ne felejtsd el, hogy amit ők csinálnak, hogy megvédik magukat. Ők nem kiirtanak valakit, hanem akik rájuk támadnak, azokra emelnek fegyvert. És 75 ezer ember fog meghalni akkor a birodalomban összesen. 75 ezer ember. Nincsenek köztük nők, nincsenek köztük gyerekek, pedig a rendelet azt mondta, hogy kiirthatják ezeket a nőket és gyerekeket is, ők nem teszik. Sőt, azt mondják, hogy megkaphatjátok a zsákmányt. Háromszor fogja a Szentlélek ide tenni elénk, hogy a zsidók nem nyúltak hozzá a zsákmányhoz. Ők nem a vérre mentek, ők nem a zsákmányra mentek, ők megvédték magukat. Ez nagyon fontos. Nem tettek más, csak megvédték magukat. És meghaltak ezrek, 75 ezer ember meghalt, de életben maradtak milliók. Életben maradt az a 10-15 millió ember. Susán várában is mészárlást rendeztek a zsidók, és kiirtottak 500 embert, köztük Parsandátát, Delfont és Aszpátát, Porátát, Adailát és Aridátát, Parmastát, Ariszajt, Aridajt és Vajzátát. Legyilkolták Hámánnak, Hamedátá fiának, a zsidók ellenségének ezt a 10 fiát, de a zsákmányhoz nem nyúltak. Megölték Hámánnak a 10 fiát is, akiről itt olvasunk, és Susán városában 500 embert. Valószínűleg ezek voltak Hámán emberei, ez az 500, nem tudom pontosan. De így folytatjuk. Még azon a napon a király elé terjesztették, hogy hány ember gyilkoltak le Susán várában. Ekkor ezt mondta a király Eszter királynénak. Susán várában lemészároltak és kiirtottak a zsidók 500 embert, közöttük Hámán 10 fiát. Hát még a király többi tartományában mit tettetek? Mit kérsz még? Megkapod. Mit kívánsz még? Meg lesz. Eszter ezt válaszolta. Ha jónak látod, királyom, engedd meg, hogy holnap és a susáni zsidóknak, hogy a mára szóló törvény szerint járjanak el. Hámán 10 fiát pedig akasszák föl. A király megengedte, hogy így történjék, és Susánban kihirdették a törvényt. Hámán 10 fiát pedig föl is akasztották. Összegyűltek a susáni zsidók Adár hónap 14. napján is, és lemészároltak Susánban 300 ember, de a zsákmányhoz nem nyúltak. Amikor ünneplik a zsidók a Purim ünnepet, ami egy erre a történetre való visszaemlékezés, minden ünnep során felolvassák Eszter könyvét. Összegyűlnek az emberek, a zsidók a zsinagógában, és aki felolvassa ezt, amikor ideér ehhez a részhez, ahol Hámán fiairól van szó, ezt egy levegővel szokták elmondani. Majd próbáld meg otthon, hogy ezt egy szusszal elmond, de ennek jelentősége volt, mert ez a 10 ember egyszerre halt meg, egy levegővételre halt meg gyakorlatilag, úgy tartják, és ezt így kellett nekik elmondani. És ugye ez a 13. napon lezajlott, de Susán városában a királynő kérésére még egy napot hozzátesznek, és még 300 emberrel végeznek. Ez csak ott történt a palotában, és, vagy a palota körül, és fölakasztják ezt a 10 embert, mint példát statuálva. A király tartományaiban élő többi zsidók is összegyűltek életük védelmére, hogy nyugton lehessenek ellenségeitől, gyűlölőik közül 75 ezer embert mészároltak le, de a zsákmányhoz nem nyúltak. Mind akik rátámadtak a zsidókra, meghaltak. Ugye azt tudjuk a Bibliából, és ez egyértelmű, hogy a népirtás az bűn, de az önvédelem az nem. A második rendelet, ha az nincs meg, akkor emberek milliói halnak meg. Minden zsidó. Indiától Jeruzsálem, Indiától Etiópiáig. Meghalt volna minden zsidó. Beleértve a mesiás vérvonalát is. És akkor mi ma nem ülnénk itt. Volt egy történet, nem tudom mennyire igaz, de anekdótaként terjedt. A második világháborúban, ahogy Hitler találkozott a vezetőkkel, ott volt Göring, ott volt Hess, ott voltak a nagy fejesek, és beszélgettek a végső megoldásról, hogy hogyan írtsák ki a zsidókat. És ez egy olyan épületben történt, ahol az egyik szolga zsidó volt. És nem tudták róla, hogy az. De ahogy zajlott ez a beszélgetés, ez a szolga megállt és figyelt. És ahogy beszélgettek, hogy mi lehetne a megoldás, a végső megoldás, elkezdett ez a szolga hangosan nevetni. Csak nevetett, nevetett és nevetett. És néztek rá, hogy mi bajod van neked? És mondja azt, hogy én is zsidó vagyok. És mit nevetsz? Talán nem tudjuk megcsinálni, amiről beszéltünk? És mondta, hogy nem. Nem tudjátok megcsinálni. Mert valahányszor valaki megpróbálta, Isten mindig megvédte a népét. És valahányszor valaki megpróbálta, mindig egy ünnep lett belőle számunkra. Egyiptomban, amikor valaki megpróbálta, a fáraó, abból lett a páska. Amikor a perzsák megpróbálták, abból lett a Purim. Amikor a görögök próbálták meg, Antiókusz, abból lett a Hanukka. És a zsidó ember erre azt mondta, hogy kíváncsi leszek, hogy ebből milyen ünnep lesz. Hát, nem is ünnep, de győzelem. De a susáni zsidók a hónap 13. és 14. napján gyűltek össze, és a hónap 15. napján lett nyugalmuk. Ezért ezt tették az evés és ivás és az öröm napjává, ezért teszik a vidéki városokban lakó vidéki zsidók Adár hónap 14. napját az öröm és az evés ivás ünnep napjává, amikor ajándékot küldenek egymásnak. Mordokáj 20. vers leírta mindezeket, az eseményeket, majd levelet küldött mindazoknak a zsidóknak, akik Ahasvérus király tartományaiban laknak, közel vagy távol, és kötelezővé tette számukra, hogy tartsák meg az Adár hónap 14. és 15. napját évről évre. Mert ezek azok a napok, amelyektől kezdve a zsidók nyugton lehettek ellenségeiktől, és ez az a hónap, amelyen bánatuk, örömre és gyászuk ünnepre fordult. Tegyék azokat az evés és az ivás öröm, evés, ivás és az öröm napjává, amikor egymásnak ajándékokat, a szegényeknek pedig adományokat küldenek. Ugye itt arról rendelkezik Mordokáj, hogy ünnepeljék meg ezt az ünnepet évről évre. A zsidók megfogadták, hogy folytatják, amit elkezdtek, ahogy a Mordokáj megírta nekik. Mert az Agági Hámán, Hamedátá fia, aki minden zsidónak az ellensége volt, azt tervezte a zsidók ellen, hogy kiirtja őket. Ezért púrt, azaz sorsot vetett, hogy rettegésbe ejtse és kiirtse őket. De Eszter bement a királyhoz, aki levélben parancsolta meg, hogy szálljon vissza Hámán fejére ez a gonosz terv, amelyet a zsidók ellen kigondolt. Fel is akasztották fiaival együtt. Ezért nevezték el ezeket a napokat Purimnak, a púr szóról. Ennek a levélnek a szövege alapján, még annak alapján, amit láttak és átéltek. Ugye Hámán az egészet egy sorsvetéssel kezdte el. Ezt Perzsiában úgy hívták, hogy Pur. Ennek a többes számú szava a Purim. És ez lett a zsidók ünnepének a neve, a Purim ünnep. Amiben megemlékeznek arról, hogy Isten visszafordította az egészet Hámán fejére. És ezt minden évben megünneplik, mind a mai napig. A következőnek fogadták el a zsidók, hogy sem ők, sem utódaik, sem a hozzájuk csatlakozók nem szüntetik meg, hanem megtartják ezt a két napot a kapott írás szerint, és az előírt időben, minden esztendőben, figyelt, hogy hangzik, minden esztendőben emlékezetben tartják és megünneplik ezeket a napokat minden nemzeték, minden nemzetség, minden tartomány és minden város. A Purimnak ezeket a napjait nem szüntetik meg a zsidók, és emlékük nem szűnik meg az utódok között sem. Minden esztendőben, minden nemzedék, minden város, minden évben megünnepli. Tudtad, hogy a Tóra mellett Eszter könyve a leggyakrabban olvasott könyv a zsidók számára? Amikor eljön a Purim ünnep, akkor ez egy nagy ünnep. Olyan kicsit hasonlít a Halloween-re ilyen jellegében Izraelben, mert ilyenkor a gyerekek beöltöznek. A lányok Eszternek, a fiúk Mordokájnak, és akkor kapnak cukorkát, meg ünnepelnek. Olyan érdekes látvány. Emlékeznek arról, hogy Isten mennyire megvédi őket. És van egy sütemény, amit Hámán fülének hívnak, és azt sütik. Jó, mi? Amikor Benjamin Netanyahu meglátogatta Obama elnököt, az Egyesült Államokban, akkor adott neki egy ajándékot, egy könyvet. Eszter könyvét adta oda neki, hogy olvassa el. Mert az ige minket is hív arra, hogy imádkozzunk Izrael, Jeruzsálem békéért. Hogy lássuk, hogy mit tesz Isten ezért a népért. Imádkozzunk a vezetőikért. Imádkozzunk a mi vezetőinkért. Ez az ünnep nem része a lévita rendnek. Ugye nem a mózesi törvények között olvasjuk, hogy ünnepeljétek meg a Purim ünnepet, de mind a máig megtartják. Ez egy tradíció, amit követnek. Összegyűlnek a zsidók a zsinagógában, és felolvassák Eszter könyvét. És képzeljétek el, amikor odaérnek a történetben, hogy Hámán neve elhangzik, a gyerek, akik ott ülnek a zsinagógában, elkezdenek húhogni. És így a lábukkal így dobolnak. Ez egész egy ilyen közösségi alkalom, amikor olvassák, odaérnek Hámán nevét, és a gyerekek neki bevésődik ez. Minden évben megteszik, és így bevésődik, hogy mit tett Isten értük. És én azt gondolom, hogy az úrvacsora valami hasonlót hordoz nekünk, mert az nem egy olyan dolog, amit kötelező csinálni, és azért csináljuk, hanem ez egy olyan dolog, amire Isten fia mondta, hogy amikor összegyűltök, akkor tegyétek, hogy emlékezzetek, véssétek bele az elmétekbe, hogy én mit tettem értetek. Hogy emlékezzetek erre, hogy mibe lehettek, hogy ez az a test, ami értetek töretett meg, ez az a vér, ami értetek folyt, hogy szabadok vagytok minden bűntől. Ez volt az első nap, másnap, fölolvasták a zsidók a Purim ünnepen, minden évben a második Mózes 17-et, amikor alól olvasnak, hogy Amálék megtámadja Izraelt. Miért olvassák ezt a történetet fel? Tudod miért? Mert Hámán egy amáléki volt. És Amálék megtámadta Izraelt, a gyengéket, az elesetteket, hátba támadta, és Isten megvédte őket. És amikor Saul király, emlékeztek a történetre, Saul király kapott egy lehetőséget Istentől, hogy írtsa ki az amálékiakat, akkor ő nem írtotta ki az amálékiakat, de elvette a zsákmányt, amire Isten mondta, hogy ne nyúj hozzá. Na ezért nem nyúltak a zsidók a zsákmányhoz. Ezért mondja az ige háromszor is, hogy ők nem nyúltak hozzá. Erre emlékeztek. Tiszták voltak, mert ők csak megvédték magukat. A második nap végén a zsidók imádkoztak, és a harmadik nap egy nagy ünnep volt. Ettek, ittak. Eszter királyné, Abihaj lánya, a zsidó Mordokájjal együtt igen nyomatékosan megírta, hogy a Purimra vonatkozó második iratot is tegyék kötelezővé. Eszter írt még egy levelet. Leveleket küldtek minden zsidónak, Ahasvérus birodalmának, 127 tartománya békességet és biztonságot kívánva nekik, hogy tegyék kötelezővé a megszabott időben a Purim napok megtartását, ahogyan elrendelte nekik a zsidó Mordokáj és Eszter királyné, és ahogyan megállapították, hogyan kell nekik és utódaiknak böjtölniük és jajveszékelniük. Így állapította meg Eszter parancsa a Purim előírásait, és beírták azokat a törvénybe. Eszter ír egy második levelet, amiben csak emlékezteti őket, hogy ünnepeljétek ezt meg. Ahasvérus király adót vetett ki a szárazföldön és a tengerszigetein, minden nevezetes hős tette, és Mordokáj nagyságának a leírása, akit kitüntetett a király, meg van írva a méd és perzsa királyok történetének a könyvében. Mert a zsidó Mordokáj második ember volt Ahasvérus király után. Tekintélyes volt a zsidók között, és igen kedvelték honfitársai, mert népe javát kereste, és egész nemzedékének a békéjén tevékenykedett. Ma, csak pár szót mondok, ma nincs konkrét régészeti emlék, ami alátámasztaná Mordokáj nevét. Perzsiából. Babilonban megtalálták az ő nevét, de a perzsa birodalomban nem. És elég valószínűtlennek tartom, hogy a mai Iránt ismerve, ami Perzsia területe, a jelen Irán vezetés világra kürtölné, ha találnának egy ilyen emléket. Valószínűleg inkább öntenének rá pár tonna betont, hogy csak az ne terüljön ki. De én azt gondolom, hogy ki fog derülni előbb vagy utóbb. Mert nagyon hasonló időket élünk ma, mint akkor. A mai Irán, amit még 100 évvel ezelőtt Perzsiának hívtak, vezetője esküdt ellensége Izraelnek. És a törekvése az, hogy elpusztítsa. De született egy második rendelet. Én erre szeretnélek emlékeztetni titeket, hogy ma is van egy második rendelet. Az első rendelet az Ószövetség. De azt mondja az Új Szövetség, hogy van, hogy szabadságunk van Krisztusban. Nem vagyunk rá méltók, ezt nem érdemeljük meg, de mindenki üdvözül, aki őben hisz. Gondoljátok el, hogy a mi valós ellenségünk ma már nem Irán, vagy a zsidóknak nem, a valós problémájuk nem az, hogy valaki törekszik az ő elpusztításukra, hanem a valós ellenség a sátán, és ő mozgatja a szálakat. De ez a probléma oldódott meg. Isten ma is megvédi az ő népét. Isten féltve őrzi Izraelt. És jaj annak, aki rátámad. De ez a második rendelet, ez rájuk is vonatkozik. Imádkozzunk a zsidókért, imádkozzunk Jeruzsálemért, imádkozzunk a muzulmánokért, imádkozzunk Iránért és a vezetőkért, hogy megismerjék Krisztus szabadító igazságát. Mert van egy rendelet, ami hatástalanítja az elsőt. És hadd mondjam még azt is, hogy amit itt Esztertől látunk, neki volt egy szeretett nemzete, és amikor veszélyben látta, akkor leborult a király előtt. Nekünk van egy szeretett nemzetünk, van egy szeretett városunk, van egy szeretett hazánk, van egy szeretett családunk. Isten hív arra minket, hogy leboruljunk a király elé, hogy mi legyünk az a személy, akit ő keres, ahogy ez Ezékiel könyvében olvastunk, hogy van-e olyan ember, aki odaáll a résre, aki odaáll, hogy ne pusztuljon el ez a nemzet. Én nem nektek prédikálok erről, hanem magamnak is. Mert hozzám is szól ez, és az én szívemet is megszorítja, hogy én szeretnék az az ember lenni, Uram, tegyél engem azzá az emberré, aki így tud imádkozni az országáért, a városáért, a családjáért. Hogy ne pusztuljanak el. Hogy minden más, amin van, az ennek fényében eltörpül. Hogy ne a megelégedettségben éljek, hogy én már megérkeztem, hanem Uram, ők még mindig a kározat felé mennek. Isten tanít minket imádkozni szerintem. És nekünk van egy óriási lehetőségünk, hogy kérhetjük, hogy Isten töltsön be a lelkével, hogy elvihessük az evangéliumot ezen a helyen, ahol vagyunk. Azok a tanítványok, akiket Jézus kiküldött, emlékeztek, mondta, hogy menjetek el, tegyetek bizonyságot. Mennyire bénák voltak. Bezárkoztak egy szobába, és ott ültek, és imádkoztak. De várták az Atya ígéretét, és amikor eljött a Szentlélek, akkor bum, kirobbantak a szobából. És elkezdték hirdetni Isten dolgait. És aznap megtért 3000 ember. Mi ugyanolyan helyzetben vagyunk, mint ők. Kaptunk egy küldetést, hogy menjetek el. És ugyanúgy szükségünk van az evangéliumra, hogy betöltsön, ugyanúgy szükségünk van a Szentlélekre, hogy betöltsön minket, hogy betölthessük ezt a küldetést. Hogy közben járhassunk a nemzetünkért. Én azt szeretném kérni, hogy hajtsuk meg a fejünket, és engedjük, hogy Isten a szívünket meggyúrja. És hogy kérhessük, hogy Uram, adj egy olyan szívet, ami így tud könyörögni. És kérjük, hogy töltsön be Isten a lelkével. Hogy ne csak elolvassuk Eszter könyvét, és hogy azt mondjuk, hogy de jó kis történet. Uram, mi ezt ma meg szeretnénk cselekedni, mert ugyanaz olyan időket élünk, mint akkor. Terhelj meg minket a szívünkben, emberek sorsával, a népünk sorsával. Mennyi atyán, köszönjük neked ezt a történetet, és Uram, megvalljuk, hogy egyszerre lenyűgöz minket, meg egyszerre nagyon meg is fedd, Uram, hogy mennyire kényelmes a szívünk, Uram, hogy nagyon tetszik nekünk ez a kép, Uram, amit Esztertől látunk, hogy egy istenfélő asszony odaborul a király elé, és könyörög a népéért, és Uram, mennyivel nagyobb az a király, akihez mi járulhatunk, Uram, és az ajtó nyitva áll, és azt mondtad Jézus, hogy még nagyobb dolgokat kérhettek, és fogtok látni, amikor kértek az én nevemben, és megkapjátok azt. Uram, mi szeretnénk megtanulni így könyörögni az országunkért, a városunkért, a családunkért. Adj nekünk egy olyan szívet, ami Eszternek volt, ami túl tudott nézni azon, hogy neki mennyi mindene volt, hogy ott lakott a palotában, hogy milyen kényelme volt, és azt mondta, hogy nem nyughat a szívem addig, míg látom a saját népem pusztulását. Mentsd meg a nemzetünket, Uram! És imádkozunk a vezetőinkért, Uram, hogy töltsd meg a szívüket istenfélelemmel, és hadd döntsenek jól ez abban, ahogy vezetik ezt az országot. Kérjük Isten, taníts minket imára, Uram. Tanítsd a te népedet imára, kérlek. És imádkozunk azért is, hogy töltsd be a lelkeddel, Uram. Nem vagyunk mi semmivel se jobbak, erősebbek vagy gyengébbek, Uram, azoknál az apostoloknál, akiket te kiküldtél. Ugyanúgy nincs semmi forrásunk, amiből meríthetnénk önmagunkban. De benned van ez a forrás. A forrásunk az lehet, hogy imában letérdelünk előtted. És Uram, így vagyunk előtted most, hogy belőled fakad minden forrásunk. Töltsd be a lelkeddel, Jézus. Adj nekünk erőt ahhoz, hogy neked éljünk. Hogy hirdesse a szánk a te örömhíredet, a te rendeletedet. Uram, mi megment ma is embereket a sötétségből, és átvisz a te világosságodba, Uram. A szeretett fiad országába. Áld meg ezt a gyülekezetet, kérlek, Uram, és add, hogy ne legyen a szívünk kényelmes, hogy ne azt nézzük, hogy mink van, hanem, Uram, hogy tudjunk menni az elveszettekért, Jézus. Hogy, Uram, ne veszendő dolgokkal vesztegessük el az időnket, Uram, hanem az örökké valóság legyen fontos nekünk, Uram. Add, hogy hűségesen meg tudjuk tenni, amit ránk bíztál ezen a földön, Uram. Legyen az hétköznapi dolgok. De Uram, hadd ne veszítsük el a szemünket az örökké valóságról, hogy milyen nagy dolgokat cselekszel te. És Uram, imádkozunk Izraelért, Jeruzsálem békéért, Uram. Áld meg ezt a nemzetet, Uram, és virágoztasd fel, Jézus, kérlek még jobban. A te nevedben imádkoztunk. Amen. Amen.